Hatodik kazetta, második sáv. Ismét megdördült az ég, s rögtön utána kétágú villám szelt át a horizontot. A helyzet kezdett valóban veszélyessé válni. El kellett kapnia a cikeszt, méghozzá minél hamarabb. Hátraarcot csinált, hogy visszatérjen a pálya közepe felé, de ekkor egy újabb villám fényénél Harry megpillantott valamit, ami nyomban elfeledtette vele a játékot. Ott, ahol a lelátó legfelső üres sora a szürke éggel találkozott, egy hatalmas, lompos szőrű, fekete kutya sziluettje rajzolódott ki. Harry zsibbadt keze megcsúszott a seprűnyélen, s a Nimbus egy-két métert süllyedt. Harry kirázta ázott fürtjeit a szeméből, és újra a lelátóra nézett. A kutya már nem volt ott. Harry harsant Wood kiáltása a griffendéres gólkarika felől. Harry, mögötted! Harry a fejét kapkodva körülnézett. Cedric Diggory száguldva közeledett felé a pálya túlsó végéből, s kettejük között félúton egy apró, aranyszínű folt csillant meg az esőcseppek között. Harry egy szempillantás alatt ráhasalt a Nimbus 2000-es nyelére, és már suhant is a cikesz felé. Közben kiabálva biztatta seprűjét: húzz bele, gyorsabban! Ekkor azonban valami egészen furcsa dolog történt. Az egész stadionra hátborzongató csönd ereszkedett. A szél, bár ugyanúgy fújt, mint addig, elfelejtett zúgni. Olyan volt, mintha valaki lecsavarta volna a világ nagy hangerő szabályozóját, vagy mintha ő, Harry egyik pillanatról a másikra megsiketült volna. Azután egyszerre végig söpört rajta a szörnyű emlékű, mindent átjáró hideg, s ezzel egy időben észrevette, hogy valami mozog odalent. Gondolkodás nélkül levette a szemét a cikeszről, és a mélybe pillantott. Lent a pályán vagy 100 dementor állt, s láthatatlan szemükkel mind őrá meredtek. Harry úgy érezte, mintha jeges víztömeg kúszna fel a melkasában. Azután újra meghallotta a hangot. Valaki sikoltozott, jajveszékelt a fejében. Egy nő. Harryt ne! Harryt ne! Könyörgött, csak őt ne! Állj félre, te ostoba, eredj innen! Ne bántsd Harryt, könyörgök, inkább engem ölj meg! Tejfehér, zsibbasztó köt kavargott Harry fejében. Mit csinál? Repül? Segítenie kell a nőnek. Meg fog halni. Meg fogják gyilkolni. Csak zuhant és zuhant a jéghideg ködben. Ne bántsd Harryt, kegyelmez, könyörgök, kegyelmez! Éles kacaj harsant. A nő felsikoltott. Azután elsötétült Harry előtt a világ. Még szerencse, hogy puhára esett. Lefogadtam volna, hogy meghalt. De még csak a szemüvegesen tört el. Harry hallotta a suttogó hangokat, de nem tudta, mire vélni őket. Fogalma sem volt, hogy hol van és hogyan került oda, vagy hogy mit csinált, mielőtt oda került. Csak annyit tudott, hogy minden porcikája fáj, mintha agyba fűbe verték volna. Életemben nem rémültem meg ennyire. Rémület, rettegés, fekete csuklyás alakok, hideg, sikoly. Harry hirtelen kinyitotta a szemét. A gyengélkedőn feküdt, s ágyát körülvették tetőtől talpig sáros csapattársai. Ron és Hermione is ott álltak közöttük, olyan külsővel, mintha akkor másztak volna ki egy úszó medencéből. Harry szólította meg Fred, aki falfehérnek tűnt az arcát borító sárréteg alatt. Hogy vagy? Harry úgy érezte, mintha gyors csévélésre kapcsolták volna az emlékezetét. A villám, az ordó, a cikesz és a dementorok. Mi történt velem? Kérdezte, s látogatói döbbenetére hirtelen felült az ágyban. Leestél, felelte Fred. Legalább, nem is tudom, legalább 15 métert zuhantál. Azt hittük, szörnyet haltál, hüppögte Alicia, aki egész testében remegett. Hermione halk, nyöszörgésszerű hangot hallatott, és vérvörös szemmel nézett Harryre. De hát a meccs, dadogta Harry. Mi történt? Újra játsszuk? Senki nem válaszolt. Harry úgy érezte, mintha súlyos kő gördülne a melkasára. Csak nem, Vesztettünk? Grigori elkapta a cikeszt, felelte George. Közvetlenül azután, hogy leestél. Nem vette észre a balesetet. Mikor hátra nézett és meglátott téged a földön, rögtön szünetet kért. Azt akarta, hogy játsszuk újra a meccset. De hiába tiszta győzelem volt. Még Bud is elismeri. Ő hol van, kérdezte Harry. Most tűnt csak fel neki, hogy Wood nincs ott a többiekkel. Még mindig a zuhanyozóban, válaszolta Fred. Biztos megpróbálja vízbe folytani magát. Harry a térdére hajtotta a fejét, és belemarkolt a hajába. Fred megragadta a vállát, és keményen megrázta. Ugyan már, Harry, most először hibáztad el a cikeszt. A legjobbaknak se sikerül, mindig tette hozzá George. Még semmit sincs veszve, érvelt Fred. 100 ponttal vesztettünk, igaz? Ha a hugrabug kikap a hollóháttól és a mardekár, a hugrabugnak legalább 200 ponttal kell veszítenie, jelentette ki George. De ha legyőzik a hollóhátat, az ki van zárva, a hollóhát nagyon jó. De ha a mardekár kikap a hugrabugtól, minden a pontarányon múlik. Ha bármelyik 100 ponttal nyer, Harry szótlanul feküdt az ágyban. Kikaptak. Életében először elveszített egy quidditch meccset. 10 perc elteltével belépett Madame Pomfrey, és kiparancsolta a quidditch csapat tagjait a korteremből. Majd még jövünk, búcsúzott Fred. Ne emészd magad, Harry. Akkor is te vagy az évtized legjobb fogója. A csapat sárcsíkot húzva kicuppogott az ajtón. Madame Pomfrey rosszaló pillantással nézett utánuk. Ron és Hermione odaléptek Harry ágyához. Dumbledore nagyon kiakadt, szólt remegő hangon Hermione. Még sosem láttam ilyen dühösnek. Miközben zuhantál, berohant a pályára, és rátszegezte a pálcáját. Erre te, mintha lelassultál volna esés közben. Aztán a dementorok felé suhintott, és valami ezüstös ízét lőtt ki rájuk. Rögtön eltűntek a stadionból. Dumbledore-t nagyon feldühítette, hogy bejöttek az iskola területére. Még kiabált is velük. Aztán rávarázsolt téged egy hordágyra, vett át a szótrón, és a hordágy felrepült veled a kastélyba. Mindenki azt hitte, hogy... Ron hangja elcsuklott, de Harry észre se vette. Egyre csak a dementorok jártak a fejében, és a sikoltozó nő. Mikor felpillantott Ronra és Hermione-re, azok olyan aggódó arcot vágtak, hogy úgy érezte, gyorsan kérdeznie kell valami értelmeset. Elhozta valaki a nimbuszomat? Ron és Hermione egy gyors pillantást váltottak. Mi van, nézett rájuk Harry? Tudod, miután leestél róla, elragadta a szél, mondta habozva Hermione. És? És neki ment. Jaj, Harry, úgy sajnálom. Nekem ment a fúria fűznek. Harry gyomra görcsbe rándult. A park közepén magányosan álló fúria fűz híres volt az agresszivitásáról. És, kérdezte Harry, előre rettegve a választól. Hát tudod, milyen a fúria fűz, csóválta a fejét Ron. Nem nagyon szereti, ha neki mennek. Flitwick professzor hozta be, mielőtt magadhoz tértél, szólt elhaló hangon Hermione, és felemelt egy szatyrot a földről. A szatyorból egy ripityára törött farúd, tucatnyi darabja, és egy megtépázott veszőkötek került elő. Harry hűséges, hősi halált halt seprűjének földi maradványai. Tizedik fejezet. A tekergők térképe. Madame Pomfrey ragaszkodott hozzá, hogy Harry az egész hétvégét a gyengélkedőn töltse. Harry beletörődött az ítéletbe, azt viszont nem engedte meg, hogy a javasasszony kidobja a Nimbus 2000-es roncsait. Tisztában volt vele, hogy a seprű javíthatatlan, s hogy semmi értelme őrizgetni a maradványait, de hiába. Úgy érezte, mintha az egyik legjobb barátját veszítette volna el. Rengeteg látogatója volt, és mindenki vigasztalni próbálta. Hagrid küldött neki egy csokor kis sárga káposztára hasonlatos fülbemászó virágot, Ginny Weasley pirulva átnyújtott neki egy maga készítette üdvözlőlapot, ami fülsértően mondta a magáit, amíg Harry ártalmatlanná nem tette a ráhelyezett gyümölcsös tállal. Aztán vasárnap délelőtt a Quidditch csapat is újra befutott. Wooddal együtt, aki séri hangon biztosította Harryt, hogy cseppet sem hibáztatja őt a történtekért. Ron és Hermione pedig reggeltől estig beleőrizték az ágyat. Harryt azonban egyik látogatójának sem sikerült felvidítania, ugyanis csak a feléről tudtak annak, ami a fiú lelkét nyomta. Az ordót Harry senkinek, még Ronnak és Hermionénak se említette. Tudta, hogy Ron megrémülne, Hermione pedig csak bosszankodna rajta. Tagadhatatlan volt azonban, hogy az ordó immár másodszor jelent meg neki, s mindkét látomás után kis hián életét vesztette. Először majdnem elütötte a kóbor Grimbus, most pedig lezuhant a 15 méter magasan repülő seprűről. Vajon az ordó addig fogja kísérteni őt, amíg egyszer tényleg meghal? Vagy élete végéig attól kell majd rettegnie, hogy mikor tűnik fel újra a szörnyeteg? Aztán meg ott voltak a dementorok. Mardosó szégyenkezés fogta el, valahányszor eszébe jutottak. Mindenki rettenetes alakoknak tartotta az Azkaban őreit, de azért senki nem ájult el minden alkalommal, ha meglátta őket. És senkinek a fejében nem visszhangoztak halott szüleinek utolsó szavai. Harry ugyanis most már rájött, hogy ki a láthatatlan jajveszékelő nő. A gyengélkedőben töltött két magányos éjszakán, amíg álmatlanul merett a holdfény csíkozta menyezetre, újra és újra felcsendültek a fejében a szívszorító szavak. Mikor megcsapta őt a dementorok szele, édesanyja életének utolsó perceit hallotta. Anyja elkeseredett próbálkozását, hogy megmentse őt, Harryt, Voldemort nagyúrtól, és a gyilkos kacaj, amit Voldemort hallatott, mielőtt megölte az asszonyt. Harry néha elbóbiskolt, s álmában karmos, oszlásnak indult kezeket látott. Csak hogy felriadva újból feldelengjen emlékeiben halálra szánt édesanyja hangja. Hétfő reggel Harry szinte menekülve távozott a gyengélkedőről. Örült, hogy újra elmerülhet az iskola zajos forgatagában, ahol kénytelen volt más dolgokra figyelni. Sajnos többek között Draco Malfoy gúnyolódására is. Malfoy magánkívül volt a gyönyörűségtől, hogy tanulja lehetett a Gryffindor vereségének. Végre levette a kötést a karjáról, s gyógyulása örömére lelkesen eljátszotta, hogyan esett le Harry a seprűjéről. A következő bájítaltan órán addig utánozta a járőröző dementorokat, amíg a Róna képében nem vágott egy friss, nyálkás krokodilszívet, Piton 50 mínuszponttal jutalmazta a teli találatot. Ha a mai sötét varázslatok kivédése órát is Piton tartja, kidobom a tacsot, szólt sötéten Ron, miközben ebéd után barátaival Lupin professzor tanterme felé baktattak. Nézd meg, ki van bent, Hermione! Hermione belesett a terem ajtaján. Minden rendben. Lupin professzor visszatért a katedrára. A vak is láthatta, hogy tényleg beteg volt. Feslett tallárja még jobban lötyögött rajta, mint azelőtt, s szeme alatt sötét karikák húzottak. Mindazonáltal jókedvűen mosolygott diákjaira, akik az óra elején egymás szavába vágva panaszolták el neki, mit művelt velük Piton. Ő csak helyettesített. Nem volt joga házi feladatot adni nekünk. Gőzünk sincs a vérfarkasokról. Két tekercses házi dolgozat. Nem mondtátok Piton professzornak, hogy még nem vettük a vérfarkasokat? Kérdezte homlokláncolva Lupin. Erre újból kitört a hangzavar. De igen, de azt mondta, le vagyunk maradva. Nem is érdekelte. Két tekercses házi dolgozat. Lupin professzor mosolyogva nézte a felháborodott arcokat. Nyugodjatok meg. Beszélek Piton professzorral. Nem kell megírnotok azt a dolgozatot. Jaj, ne nyafogott, Hermione. Én már megírtam. Ezek után az osztály minden tagja nagyon élvezte az órát. Lupin professzor egy üvegdobozt mutatott nekik, amiben egy féllábú bicegó csücsörgött. A parányi lény úgy festett, mint a füstgomolyakból rakták volna össze, s valójában ártalmatlan teremtménynek tűnt. A bicegóc, avagy lápilidérc a mocsárba csalja az utazókat, magyarázta Lupin. A kis lámpással, amit a kezében láttok, tévútra vezeti a vándort, s ha követi a fényt, akkor... A bicegóc hátborzongató, cuppanos hangot hallatott. Kicsöngetés után mindenki szedelőzködni kezdett. A többiekkel együtt Harry is elindult az ajtó felé, de... Várj egy percet, Harry, szólt utána Lupin. Szeretnék beszélni veled. Harry engedelmesen megállt. Lupin egy kendőt terített a bicegóc dobozára. Hallottam, mi történt a meccsen, szólt, miközben sorban elhelyezte könyveit az aktatáskájában. Szörnyű, ami a seprűddel történt. Meg lehet javítani? Nem, felelte Harry. A fűzfaj répityára törte. Lupin együttérzően sóhajtott. A fúria füzet abban az évben ültették, amikor én elsős voltam. Sokáig azt játszottuk, hogy ki meri megfogni a törzsét. De aztán egy David Gidgon nevű fiúnak a fa majdnem kiverte a szemét, és akkor megtiltották, hogy a közelébe menjünk. Egy seprűnek ma már semmi esélye ellene. Azt is hallotta, hogy bejöttek a dementorok? Kérdezte óvatosan Harry. Lupin ránézett. Igen, hallottam. Dumbledore professzor olyan mérges volt, mint talán még soha. A dementorok egy ideje zúgolódnak. Nem tetszik nekik, hogy Dumbledore kitiltotta őket az iskolából. Miattuk estél le a seprűről, igaz? Igen, bólintott Harry. Kicsit habozott, azután kitört belőle a kérdés. De miért? Miért vannak ilyen hatással rám? Talán... Ennek semmi köze a gyengeséghez, vágott a szavába Lupin, mintha olvasott volna a gondolataiban. A dementorok azért gyakorolnak rád erősebb hatást, mint másokra, mert másoknak nincsenek olyan borzalmas emlékeik, mint neked. Bágyott téli napsugár sütött be a terembe. Fényében megcsillantak Lupin őszhajszálai fiatal arca felett. A dementorok a legvisszataszítóbb lények közé tartoznak, akiket valaha a hátán hordott a föld. Amerre járnak, kiszívják a levegőből a békét, a reményt és a boldogságot. Még a muglik is megérzik a jelenlétüket, pedig számukra láthatatlanok. Ha túl közel mész egy dementorhoz, kiszippant belőled minden kellemes érzést, minden boldog emléket. A dementor, ha megteheti, addig élősködik rajtad, amíg olyanná nem válsz, mint ő maga. Lelketlenné és gonoszszá. Kiszipolyoz, s végül nem marad benned más, csak a legszörnyűbb emlékeid. A te legszörnyűbb emléket pedig bárkit letaszítana a seprűjéről. Nincs hát miért szégyenkezned. Valahányszor a közelembe jönnek, Harry elszorult torokkal merett maga elé. Azt hallom, ahogy Voldemort megöli az édesanyámat. Lupin keze elindult a levegőben, mintha meg akarná ragadni Harry vállát, de a mozdulat félbe maradt. Egy pillanatig mindketten hallgattak azután. Miért kellett bejönniük a pályára, csattant felkeserően Harry? Megéheztek, felelte tárgyilagosan Lupin, és bekattintotta aktatáskája zárját. Dumbledore nem engedi be őket az iskolába, így hát nem jutnak táplálékhoz. A stadionban összegyűlt tömeg túl nagy csábítást jelentett számukra. Az a nagy izgalom, a sok heves érzés, nekik ez olyan, mint másnak egy ünnepi lakoma. Azkaban borzalmas hely lehet, dünnyögte Harry. Lupin komoran bólintott. Maga az erőd egy kis szigeten van, messze kint a tengeren. A rabok azonban akkor sem tudnának megszökni, ha nem állnák falak és hullámok az útjukat. A saját fejükbe vannak bezárva, hisz egyetlen derűs gondolatuk sincs. A többségük néhány hét alatt megőrül. Sirius Black mégis megszökött, mondta elgondolkozva Harry. Kitört a bűvkörükből. Az aktatáska lecsúszott az asztalról. Lupin gyorsan lehajolt és elkapta. Igen, szólt fel egyenesedve. Black bizonyára rájött, hogyan lehet legyőzni őket. Nem hittem volna, hogy ez lehetséges. A dementorok állítólag a varázserőt is kiszívják az emberből. De hát a tanár úrnak is sikerült elkergetnie azt a dementort a vonaton, kapta felét Harry. Igen, vannak bizonyos önvédelmi varázslatok, bólintott Lupin. De az a dementor egyedül volt. Minél többen vannak, annál nehezebb a védekezés. Milyen védővarázslat hat ellenük? Kérdeztem a Honherré. Megtanítja nekem? Nem mondhatnám, hogy túl jól értek a dementorok távoltartásához, Harry. Épp ellenkezőleg. De ha a dementorok a következő meccsen is megjelennek, védekeznem kell ellenük. Harry eltökélt arccal nézett Lupinra. A professzor néhány pillanatig habozott, majd így szólt. Nos, nem bánom. Megpróbálok segíteni neked. De csak a karácsonyi szünet után láthatunk hozzá. Az ünnepekig be vagyok táblázva. Sajnos elég rossz időpontot választottam a betegeskedésre. Lupin dementor ellenes tanfolyamának ígérete, a remény, hogy talán soha többet nem kell hallania édesanyja sikolyait, és az a tény, hogy a hollóhát lesöpörte a pályáról a hugrabukot a november végi meccsükön, nos mindez sokat javított Harry kedélyállapotán. A Gryffindornak még mindig volt esélye a Quidditch kupa elnyerésére, bár több mérkőzést nem veszíthettek el. Wood visszanyerte mániákus lelkesedését, s minden addiginál keményebb edzéseket tartott a csapatnak a december elejére is áthúzódott cudar, nedves időben. Harry többé színét se látta dementornak az iskola területén. Dumbledore haragja látszólag meggyőzte a csukjásokat, hogy jobb, ha a parkon kívül maradnak. Két héttel a téli szünet kezdete előtt az így egyik napról a másikra vakító, opálos fehér színt öltött, és reggelre csillogó dér lepte be a park felázott füvét. A kastélyban egy csapásra karácsonyi hangulat támadt. Flitwick professzor, a bűbájtan tanárterme egyszerre megtelt apró lámpákkal, amelyekről kiderült, hogy igazi röpködő tündérkék. A diákok lelkesen tervezgették, mi mindent fognak csinálni a téli szünetben. Ron és Hermione úgy döntöttek, hogy a Roxfordban maradnak. Ron kijelentette, hogy nem bír ki két hetet enyhén szólva nagyképű bátyjával, Percyvel. Hermione pedig a rengeteg tanulnivalóra hivatkozott, de Harry nem dőlt be a meséiknek. Tudta, hogy barátai nem akarják egyedül hagyni őt, és ezért nagyon hálás volt nekik. Harry kivételével mindenki örült a hírnek, hogy az iskola vezetés a szünet előtti utolsó hétvégére újabb Roxmorsi kirándulást engedélyezett. Ott megvehetjük az összes karácsonyi ajándékot, lelkendezett Hermione. Anya és apa el fognak ájulni, ha kapnak egy csomag mentolos fogsejemcukrot a mézes falásból. Harry jobb hián beletörődött, hogy megint ő lesz az egyetlen harmadikos, aki otthon marad. Kölcsönkérte Woodtól a Seprük világa című könyvét, és elhatározta, hogy a szombati napot a különböző márkák tanulmányozásával fogja tölteni. Balesete óta az egyik iskolai seprűt használta az edzéseken, az ősrégi meteor azonban nagyon lassú volt, ráadásul rángatott. Mindenképp be kellett szereznie egy új seprűt magának. Szombaton reggeli után Harry elbúcsúzott köppenybe és sába burkolózott barátaitól, azután elindult felfelé a márvány lépcsőn, hogy visszatérjen a Gryffindor toronyba. A kastély csendes és kihalt volt, és az ablakokon túl szállingozó hópelyhek kivételével közel s távol semmi sem mozdult. Psst! Harry! Harry hátrafordult a harmadik emeleti folyosón. Egy púpos, félszemű boszorka szobra mögül Fred és George pislogott rá. Mit csináltok itt, csodálkozott Harry? Hogyhogy nem vagytok Roxmorzban? Egy kis előkarácsonyt jöttünk tartani neked, felelte kacsintva Fred. Menjünk be oda. A szobortól balra nyíró üres tanterem felé mutatott. Harry követte az ikreket a terembe. George csendben becsukta az ajtót, majd csillogó szemmel Harryhez fordult. Előkarácsonyi ajándékot kapsz tőlünk, szólt. Fred benyúlt talárja belső zsebébe, ünnepélyes mozdulattal előhúzott egy nagy, megsárgult pergamentekercset, majd széthajtva letette az egyik padra. A lap teljesen üres volt. Harry kérdő tekintettel nézett az ikrekre. Arra gyanakodott, hogy megint valami tréfán törik a fejüket. Ez meg mi? Ez, Harry, a sikerünk titka, jelentette ki George, és nagy büszkén megveregette a lapot. Fájó szívvel válunk meg tőle, tette hozzá Fred, de beláttuk, hogy neked nagyobb szükséged van rá, mint nekünk. Különben is. Már kívülről tudjuk, mondta George. Rád hagyományozzuk. Mi most már nélküle is elboldogulunk. Mit kezdjek egy ócska pergamenlappal, értetlenkedett Harry? Még hogy ócska pergamenlap. Fred olyan fájdalmas grimaszt vágott, mintha Harry a legszentebb érzelmeibe tiport volna bele. Magyarázd el, George. Nos, első éves korunkban, mikor még mit sem sejtő, ártatlan gyermekek voltunk, Harry horkantva felnevetett. Nem igazán tudta elképzelni, hogy Fred és George valaha is ártatlanok voltak. Ön minden esetre ártatlanabbak voltunk, mint most. Szóval első éves korunkban egyszer volt egy kis összedörrenésünk Fritzsel. Eldobtunk egy trágyagránátot a folyosón, és ez valamiért zavarta őt. Ezért becipelt minket a szobájába, és elkezdte a szokásos fenyegetőzést. Büntető feladat. Kizsigerelés. Mi pedig egészen véletlenül észrevettük, hogy a kartoték szekrény egyik fiókján ez áll, különösen veszélyes elkobzott tárgyak. Csak azt nem mondjátok, hogy vigyorodott el Harry. De mit csináltál volna a helyünkben, vonta meg a vállát Fred? George eldobott még egy trágyagránátot, hogy elterelje Fritz figyelmét, én meg kihúztam a fiókot, és ezt találtam benne. Nem volt olyan nagy ügy, legyintett George. Szerintem Fritz nem is tudta, hogyan működik. Persze biztos gyanította, mi az, különben nem kobozta volna el. És ti tudjátok, hogyan működik? De még mennyire vigyorgott Fred. Ettől a kis gyönyörűségtől többet tanultunk, mint az összes tanártól együttvéve. Most már tényleg kíváncsi vagyok, csóvált a fejét Harry, és a gyűrött pergamenlapra nézett. Nagyon helyes, kuncogott Fred. Elővette a varázspálcáját, megérintette vele a pergament, és így szólt. Esküszöm, hogy rosszban sántikálok. Abból a pontból, ahol George pálcája hozzáért a pergamenlaphoz, hajszálvékony tintapatakok sokasága tűnt fel, s futott szét minden irányba. A vonalkák pókhálószerűen szétterjedtek a lapon, itt-ott egybefutottak, máshol keresztezték egymást, s végül az egész pergament megtöltötték kusza vonalakkal. Ezzel egy időben a lap tetején nagy, cirkalmas zöld betűk rajzolódtak ki. A bűbájos bajkeverők kelléktára büszkén prezentálja Holtsáp, Tapmancs, Péregfark és Ágasurak művét, a tekergők térképe. A pergamenlap, mint neve is mutatta, egy térkép volt. Méghozzá a Roxford kastély és birtok térképe. Azonban nem ezt tette igazán különlegessé, hanem a rajzon mozgó apró tintapöttyalakok, melyek mindegyikéhez egy hangyányi betűkkel írt név tartozott. Harry ámulattal hajolt a térkép fölé. A bal felső sarokban mozgó feliratos pötty azt jelezte, hogy Dumbledore professzor fel alá sétál az irodájában. Mrs. Norris, a gondok macskája, a második emeleten járól rözött. Hobart, a kopogó szellem pedig épp a trófeateremben ugrabugrált. Ahogy Harry az ismerős folyosókat fürkészte, még valami a szemébe ötlött. A térképen egy sor olyan járat is fel volt tüntetve, amelyeknek a létezéséről nem is tudott. Ezek Roxmorzba vezetnek, magyarázta Fred, és ujjával az egyik vonalra bökött. Összesen 7 ilyen alagút van. Fritz erről a 4-ről tud, de szinte biztos, hogy ezeket csak mi ismerjük. Az, amelyik a 4. emeleti tükör mögül indul, kiesik. Sokáig azt használtuk, de tavaly télen beomlott. Ezen pedig szerintem még soha senki nem ment végig, mert a bejárata a fúria fűztövében van. Viszont ez itt, ez egyenesen a mézes falás pincéjébe vezet. Ezerszer végig mentünk már rajta, és amint látod, itt indul, közvetlenül az ajtó mellett, a bejárat a félszemű banya púpja. George megsimogatta a térképet. Holtsáp, Tapmancs, Féregfark és Ágasurak szólt elérzékenyülten. Örökké hálásak leszünk nektek. Vége a 6. kazetta 2. sávjának.